Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka a Párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációját és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntető vámok pedig bezárkózást jelentenek. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőkebeáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA, a Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő projekt, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Az 5 milliárd 658 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás összesen 4000 fogvatartott számára biztosítja a piacképes szakmák oktatását, jóvátételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését. Közösen dolgozik Salgó-Tarján és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Somoskő és Salgóvárainak értékmentésén Európai Uniós támogatással. A pályázatot 216 ezer euróval támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Régészeti és történelmi kutatásokkal, a várakat összekapcsoló irodalmi és történelmi alakokkal foglalkoznak, állagmegóvásokat végeznek, és a helyi örökség részét képező, a helyi kötődést meghatározó ipartörténeti örökségeket is felhasználnak. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint múlt héten 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. Ezek az adatok nagyjából a dupláját jelentik az előző hetieknek. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választás első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban, egy nő megsérült, kórházba szállították. A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte szervezni, hogy tavaly november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Késes támadást követtek el egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, Szepesófaluban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított 18 éves diákot a rendőrség elfogta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, hószálingózás, únos szitálás előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. január 17-én pénteken. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Rónai György Verebek című versét Jakó Beáta előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Remete Szent Antalról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Parkinson-kórról lesz szó. Dr. Petercsák Edina, neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Annak mi lehet az oka, doktornő, hogy egyre több fiatal érintett, ugye, amikor elindult ez a beszélgetés, akkor erre utaltunk is.
Igen, hát egyrészt ugye a genetikai betegség nyilván ott nem tudjuk megmondani, hogy mikor fog elindulni, de a genetikai Parkinson-kor akár 30-40 éves korban elindulhat, és valószínűleg mivel hosszú távon azt látjuk, hogy a gyógyszereknek és a felszívódását és sok egyebet a táplálkozásunk befolyásol, mit eszünk, mikor esszük, mennyi szeresszük, valószínűleg ebbe a, hát a rossz irányba haladó táplálkozás és szokások is közrejátszhatnak.
Lehet párhuzamot vonni egyébként, mert nagyon sok területen nekem a hasonlóság az a szembeözlő a SM, a szklerózis multiplexel? Mert hogy ott is fiatalkorban előre jött, egyre több fiatalnál fedezik fel, az is ilyen gyilkos látás, lappangó és nehezen felismerhető, nem, okát nem tudják, de lassítható a folyamat. Hát ez paralel, ez hasonló egyébként.
Hasonló, de azért közel sem olyan fiatalokról beszélünk, igen, mint a szklerózis multiplex esetében. Mert én azt mondom egy Parkinson betegemnek, hogy ön fiatal, akkor kinevetnek az 50 éves betegek, hogy hol fiatal ő már, és én úgy mondom ezt, hogy a Parkinson betegek szempontjából az 50 fiatal. Éves, nyilván van ritkább, de 30-40 évesek is, de mondjuk egy 50 éves betegre azt mondom, hogy ön fiatal Parkinson beteg. Tehát ilyen értelemben jön előrébb a betegség, hogy eddig a 70-80-90 évesek betegségének tartottuk, most már azért egyre több a 50...
Nők vagy férfiak körében gyakoribb egyébként?
Férfiak.
Ennek van, nyilván kutatják az okát.
Kutatják, de én még nem találtam erre utat.
Mert hogy a szklerózisnál pont az ellenkezője, ott meg a nőknél van.
Igen.
Hát egy biztató, hogy folynak kutatások annak érdekében, hogy a lehető legjobb életminőséggel élje meg az ember ezt a betegséget, ha már volt olyan szerencsétlen, hogy megkapta, meg hogy kitolódjon az élet. Tehát az életkora, nyilván nem tudok másként fogalmazni, és hát erre minden esély megvan, úgyhogy csak szurkolni kell annak érdekében, hogy ez a bizonyos bőr alatti infúzió megkapja a TB támogatást, ugye?
Ezt nagyon szeretnénk, igen.
És akkor minél többnek egy
meg, hogy a betegek jól legyenek irányítva hozzánk, ezt most nem önreklámként, de tehát mi vagyunk itt Centrum Borsod megyébe, illetve Kelet-Magyarországon, ezek a kezelések itt elérhetők, tehát ez az kell, hogy a környező szakrendelőkből is a már rászoruló betegek ide találjanak hozzánk.
Még egyetlen kérdés, hogy ahogy a cukorbetegeknél, a diabéteseseknél gondozásba veszik, amikor is a betegséget megállapítják, ez hasonlóan működik a Parkinson-kornál is? Tehát van egy ilyen adatbázis a gondozottakról?
Persze, illetve összegyűjtjük ezeket a betegeket, illetve még ezeknél a kezeléseknél az a fontos, hogy erre annyira kidolgozott gondozói hálózat van, hogy a betegekhez házhoz kimegy nővér, aki két hetente ezeket a pumpákat ellenőrzi, átnézi, ha bármi gondot talál, egyrészt ő is megoldja, de ha mégsem tudja, akkor ezt jelzi nekünk itt a centrumban az orvosnak, és azonnal tudunk tenni, beavatkozni. Tehát ezek a betegek nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel vannak követve. Hogy
arra van gyakorlat egyébként, ugye mozgás, ez mindenféle betegségnél hasznos, itt is. Nyilvánvaló, hogy egy gyógytornász, vagy egy ilyen rásegítő mozgásra, rásegítő tevékenységnek nekik nagyon nagy szükségük van, ebben is számíthatnak a gondozottak a támogatás.
Meg is szoktuk kérdezni a beteget, és házi tornát ki tudunk nekik írni, tehát nem kell emiatt bejönni minden faluból megyei kórházban, hanem azért a legtöbb helyen elérhető, vagy kimegy gyógytornász, aki a speciális parkinsonos tornát tanít, illetve vannak ehhez kiadványaink füzetet, aki inkább olvas és füzetet használ, annak ilyen kis könyveket adunk, meg most már QR-kóddal elérhető, leköltető tornák, de már QR-kódos szórólapot is osztogatunk a betegeknek.
Akkor szurkoljunk a TB engedélyért, minél előkapják. Köszönöm szépen, doktor.
Én is köszönöm szépen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Parkinson-korról volt szó. Dr. Petercsák Edina, neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszon felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Cegléttől Szolnokig mozgó terelés mellett kátyúznak, az aktuális munkaterület mellett félpályán halad a forgalom. A 4-es főúton Törökszent Miklós és Kenderes között javában tart az M4-es autóút következő ütemének építése. A 113-as és a 119-es kilométer között, illetve a 141-es kilométernél sávelhúzással már az új nyomvonalra terelik a forgalmat, a csatlakozó csomópontokat építik. A 4-es főúton, de már kicsit távolabb, Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés okán zárták le az egyik sávot. Munkanapokon gyakran fordul elő jelzőrös irányítás, ami fokozott figyelmet követel az autósoktól. A 25-ös főúton Eger belterületén vízműkarbantartási munkát végeznek, Szarvaskő felé a 13-as kilométernél a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A KOM közlekedés tekintetében a Tisza középső szakaszán Tisza Dob és Tisza Lúc között ismét jár a KOM. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, legfeljebb kisebb körzetekben válhat szakadozottá a felhőtakaró. Húszálingózás, ónos szitálás, szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között várható. Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve időszakok is. Szitálás, ónos szitálás vagy húszálingózás is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet -5 és 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont közelében alakul. Vasárnap többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Szitálás, ónos szitálás vagy épp hószálingózás is előfordulhat. A légmozgás ugyanakkor gyenge marad. A hőmérséklet napközben alig változik, hajnalban és délután egyaránt -4 és +3 fok között alakul. Nem változik hétfőig sem az időjárás, többnyire borult, párás, helyenként ködös idő valószínű zúzmarával. Ezen a napon is előfordulhat szitálás, ónos szitálás vagy hószálingózás. A légmozgás ekkor sem erősödik meg. A hőmérsékleti értékek sem változnak különösebben, hiszen hajnalban és délután egyaránt -4 és +3 fok között alakul. Kedden marad a borult, párás idő. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék pedig szintén előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek maradnak a -4 és +3 fokos tartományban. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A nap verse.
Rónai György, Verebek. 18-20 fokos hideg volt idefönn a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet sem láttam. S mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban. Csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. Na, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. aztán megrebbent egy bokorág, s gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet. De akkor már új és új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna. Majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét, kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, olyan puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tárra, kikapott belőle egy rizszemet, s esze-vesze tiramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkon peremére, s onnét orvult gyanakodva, félve a tálig. S egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát, és most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50 vagy 100, a rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat, surrog, burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Nekilátnak, nyelik szaporán a rizszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr, 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel. S mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb, a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréblakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet -10, 20, 30. A telet majd csak kibírjuk, verebek. Verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet.
Rónai György Verebek című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján, de megtartotta az audienciákat. A Szentatya üzenetet küldött a spanyolországi cigány közösségnek évfordulójuk alkalmából. A pápa beszéde az albániai vallásközi küldöttséghez. Utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. Ferenc pápa Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyvespolcokra. Kuba a szent év szellemében szabadon engedi a foglyokat. Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi második vasárnapra. A pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint Ferenc pápa csütörtökön reggel elesett a Szent Márta házban lévő otthonában, de nem törte el a jobb alkarja, csupán zúzódás keletkezett rajta. Óvatosságból rögzítőkötést tettek rá. Ferenc pápa a kisebb otthoni baleset után ugyanúgy megtartotta az előre betervezett magánaudienciákat, tehát fogadta az Élelmiszerbiztonsági Világtanács, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap elnökeit, az albániai bektási közösség vezetőjét, végül pedig a római argentin papi kollégium közösségének tagjait.
A pápa üzenetet küldött a spanyolországi Gitano közösségnek évfordulójuk alkalmából. A cigány közösség spanyolországi jelenlétének 600. évfordulója alkalmából Ferenc pápa levelet küldött nekik, amelyben arra buzdította őket, hogy váljanak misszionárius tanítványokká. Spanyolország 600 éve otthona a Gitano közösségnek. Az évforduló alkalmából Ferenc pápa levelet küldött a közösségnek, és arra buzdította őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Félreértés, elutasítás és marginalizálódás jellemezte a spanyolországi cigány közösséget, ahogy a pápa is rámutatott. Ám a legnehezebb időkben is felfedezték Isten közelségét, mert Isten nomáddá vált a cigány nép körében. A pápa kiemelte azt a munkát, amelyet az egyház, a Gitano közösség és a spanyol társadalom együtt végzett az elmúlt évtizedekben, az igazságtalanság megszüntetése érdekében. Ennek ellenére arra buzdította őket, hogy ne hagyják abba a munkát, mert még mindig vannak leküzdendő előítéletek és fájdalmas helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni. Felsorolt néhányat. A fiatalok, akik nehezen találnak munkát, a tinédzserek, akik kimaradnak az iskolából, és a nők, akik nemi megkülönböztetéssel szembesülnek családjukban és társadalmukban. Ferenc pápa felidézte elődje Szent VI. Pál üzenetét, amelyet 1965-ben a spanyolországi cigányok ezreihez intézett. Hangsúlyozta, az egyház szívében éltek. Ferenc pápa is megismételte ezt az üzenetet, és a spanyolországi Gitano közösséget az egyház gyermekeinek nevezte. Egy egyház, amely nyitva fogja tartani a kapukat, és lehetővé teszi, hogy a Gitano közösség növekedjen a keresztény hitben. A szinóduson fedezték fel azt a gondolatot, hogy járjunk együtt a sokféle egyházmegyei valóságban, folytatta a pápa. Kiemelte, hogy a Gitano közösség sok mindent kínálhat fel az egyháznak és a világnak. Az idősek iránti tiszteletet és a családtudatot, a teremtett világ iránti gondoskodást, annak a képességnek a megtartását, hogy örülnek és ünnepelnek akkor is, ha a sötét felhők vannak a láthatáron, és a munka értelmét. Ezért Ferenc pápa arra szólította fel a közösséget, hogy váljanak misszionárius tanítványokká, és szavaik, elkötelezettségük és testvériségük által legyenek a remény zarándokai oly sok ember számára, akik elvesztették az élet örömét. Arra buzdította a közösséget, hogy járjanak együtt és tartsák nyitva az ajtókat. A pápa boldog Emília Fernández Rodríguez és boldog Seferino Jiménez Maya példáját emelte ki, akik mindketten a hit és az élet tanítói voltak a Gitano közösség számára. Mindketten vértanúságot szenvedtek a hit védelmében, és mindketten hangsúlyozták az imák fontosságát. Levele végén Ferenc pápa a Gitano himnusz szavait használta a cselekvésre való felhívásként. Arra buzdította őket, hogy továbbra is haladjanak előre, ajánlják fel magukból a legjobbat, és közvetítsék Isten gyengétségét a mindennapi életükben.
Ferenc pápa, utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. A Szentatya csütörtökön fogadta a Vatikánban az Albániából érkezett vallásközi küldöttség tagjait, akik a helyi bektási muzulmán közösség vezetőjének kíséretében érkeztek az audienciára. A vallásközi párbeszéd egyedülálló szerepet játszik egy olyan jövő építésében, amely a kiengesztelődésre, az igazságosságra és a békére támaszkodik. Ezekben a nehéz időkben mindannyiunk hivatása az, hogy elutasítsuk az erőszak és a széthúzás logikáját, helyette pedig a találkozás, a barátság és az együttműködés logikáját válasszuk a közjó keresésére. Ezt állapította meg Ferenc pápa az audiencián, amelyen az Albániából érkezett delegációt fogadta az apostoli palota könyvtárában. A küldöttség vezetője Hadzsi Baba Edmond Brahimai volt, aki a tiranai muzulmán bektási közösség élén áll. Valahányszor vallási vezetők a kölcsönös megbecsülés légkörében összegyűlnek, és elkötelezik magukat a találkozás kultúrájának előmozdítására, a párbeszéden, a kölcsönös megértésen és az együttműködésen keresztül megújul bennünk a remény egy jobb és igazságosabb világ iránt. Korunknak milyen nagy szüksége van erre a reményre, mutatott rá beszédében a Szentatya, majd emlékeztetett, hogy a katolikus egyház, Albánia és a bektási közösség baráti kapcsolatai mindannyiunk javát szolgálják. Remélhetőleg ezek a szálak tovább erősödnek a népek közötti testvériséget és békés együttélést szolgálva. Vallási meggyőződésünk segít, hogy jobban magunkénak érezzük ezeket az alapvető értékeket, melyek közös emberi mi voltunkból fakadnak, és ezáltal a különböző hangok egy nemes és harmonikus éneket alkotnak. A pápa felidézett több baráti találkozást a bektási közösség és a katolikus egyház között, mint például 1993-ban a balkáni békéért tartott ima, vagy 2011-ben az Assisi béke ima világ találkozó. A Szentatya meggyőződése az, hogy a bektási közösség a többi albániai muzulmánnal, keresztényel és más hívővel együtt hozzájárulhat a kiengesztelődéshez és a kölcsönös gazdagodáshoz, nem csak Albániában, hanem Kelet és Nyugat összekötő hídjaként is. A jelenlegi kihívások ellenére a vallásközi párbeszédnek egyedülálló szerepe van a kiengesztelődésre, igazságosságra és békére épülő jövő megteremtésében, amelyre a világ népei és különösen a fiatalok nagyon vágynak.
Ferenc pápa a Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyves polcokra. A pápa széles körben várt önéletrajza a Remény a jubileumi év folyamán 80 országban kerül a könyves polcokra. Elmesélt emlékeket, anekdótákat, valamint fényképeket és személyes elemeket tartalmaz az olvasók számára. Ferenc pápa régóta várt önéletrajza A remény 2025. január 14-én kedden került a könyvespolcokra 80 országban világszerte. A pápa által sajátkezűleg De Carlo Musso olasz író közreműködésével írt szövegét az Egyesült Államokban a Random House kiadón, az Egyesült Királyságban pedig a Viking kiadón keresztül teszik elérhetővé az angolul beszélő olvasóknak. A könyvet figyelemre méltó fényképek színesítik, köztük magánjellegű és kiadatlan anyagok, amelyeket maga Ferenc pápa személyesen bocsátott rendelkezésre. 6 éven keresztül íródott. Ez a teljes önéletrajz a 20. század első éveiben kezdődik. Ferenc pápa olasz gyökereivel és ősei bátor kivándorlásával Latin-Amerikába. A szöveg bemutatja ezután gyermekkorát, ifjúkori lelkesedéseit és aggodalmait, hivatását, felnőtt életét és pápaságának egészét egészen napjainkig. A Szent Atya emlékeit elmesélve foglalkozik pápaságának döntő pillanataival, és jelenkorunk számos fontos és vitatott kérdésével, beleértve a világot sújtó háborúkat, az egyház és a vallás jövőjét, a szociálpolitikát, a migrációt, a környezeti válságot, a nők kérdését és a technológia fejlődését, valamint a szexualitást. Ezen túl a remény számos vallomást, anekdotát és megfontolást tartalmaz. A Random House könyvkiadó egy izgalmas és nagyon emberi emlékiratként jellemzi a kötetet, amely megindító és néha humoros, amely egy élet történetét mutatja be. Sőt, a kiadó egy megható erkölcsi és lelki végrendeletnek nevezi a könyvet, amely lenyűgözi majd az olvasókat az egész világon, és Ferenc pápa reményének öröksége lesz a jövő nemzedékei számára. Kuba a Szent Év szellemében szabadon engedi a foglyokat. A kubai kormány bejelentette, hogy 553 fogoly szabadon bocsátásáról döntött a 2025-ös Szent Év jegyében, amelyet őszentsége Ferenc pápa hirdetett meg. Kuba bejelentette, hogy szabadon bocsát 553 embert, akiket különböző bűncselekményekért ítéltek el. A döntést a hónap elején közölték Ferenc pápával, Miguel Díaz-Canel kubai elnök levelében, aki jelezte, hogy a foglyok szabadon bocsátására a 2025-ös Szent Év szellemében került sor. A kubai külügyminisztérium közleménye megjegyzi, hogy a foglyok szabadon bocsátására a Vatikánnal fenntartott szoros és gördülékeny kapcsolatok keretében kerül sor, és bemutatja a karibi ország és a Vatikán közötti kapcsolatokat az elmúlt néhány évben. A közlemény külön kiemeli Ferenc pápa és Díaz-Canel elnök 2022. augusztusi találkozóját, amelyen a foglyok helyzete, valamint az Egyesült Államok Kubával kapcsolatos politikája is szóba került. A kubai nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy a Fehérház bejelentette, Joe Biden elnök értesítette a kongresszust arról a szándékáról, hogy az egyház által támogatott megállapodás részeként leveszi Kubát a terrorizmust támogató államok listájáról. A foglyokat várhatóan az elkövetkező napokban és hetekben engedik szabadon, néhányan pedig Biden mandátumának lejárta előtt, január 20-án kapják vissza szabadságukat.
Amikor elfogy a bor, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
A hindu irodalomban találhatunk néhány olyan történetet, amelyek párhuzamba vonhatóak Jézus tanításával. Az egyik ilyen történet Naradáról, a hindu bölcsről szól, aki elindult, hogy a hindu isten templomához zarándokoljon. Egyik éjjel egy kis kunyhúcskában szállt meg, ahol egy szegény házas pár fogadta. Mielőtt másnap útnak indult volna, a férfi így szólt hozzá. Mivel Istenünk templomához tartasz, kérd meg őt, hogy adjon nekem és feleségemnek gyermeket, mert már hosszú évek óta szeretnénk, de mint hiába. Narada, a bölcs, megígérte neki. Mikor a templomhoz ért, közölte is a hindu istennel kedves vendéglátói kívánságát. Az Isten azonban határozottan válaszolt. A sors annak a családnak nem rendelt gyermeket. Maradva belenyugodott az isteni válaszba, elvégezte áltatossági gyakorlatait és hazatért. 5 évvel később ugyanarra a zarándoklatra indult, és ugyanabban a faluban, ugyanannál a családnál kapott szállást. Ez alkalommal azonban 3 kisgyermek futkározott a kunyhó körül, és mikor Narada rákérdezett a gyerekek kilétére, a férfi büszkén válaszolta, hogy bizony ezek mind nekik születtek. Az történt ugyanis, folytatta a férfi, hogy 5 évvel azelőtt, miután ez a Narada tőlük eltávozott, egy szent koldus jött a faluba. Befogadták őt is éjszakára, s mikor másnap reggel elindult, megáldotta a feleségét, és Istenük megajándékozta 3 gyermekkel. Narada ideges lett az Istenre, s alig várta, hogy odaérjen templomához, és szemrehányást tehessen neki. Mikor odaért, oda kiáltott az Istennek. Hát nem azt mondtad nekem, hogy a sors annak a családnak nem rendel gyermeket? Most pedig 3 is van nekik. Mikor az Isten meghallotta, jót nevetett, majd ezt válaszolta. Ez csak is egy szent tehette. A szenteknek ugyanis hatalmukban áll, hogy még a sorsot is megváltoztassák. Ez a történet talán első hallásra furcsának tűnik, mintha azt sugalná, hogy Isten befolyásolható. A kánai mennyegző története is első olvasásra talán azt sugalhatja, hogy Istenre hatni tudunk imáink által, mintha képesek lennénk befolyást gyakorolni rá. Ahhoz, hogy jól értsük ezt a kérdést és ezt a szövegrészt, Jézusnak egy szövegben tett nagyon fontos kijelentéséből kell kiindulnunk, amit édesanyjához intéz. Asszony, még nem jött el az én órám. Ez azt jelenti, hogy Isten órája, Isten ideje teljesen más, mint a mi időnk. S Jézus, Isten fiaként, teljesen erre az órára hangolódik rá. Isten órája ugyanis akkor jön el, amikor az ember eléggé nyitottá válik, hogy a csoda megtörténjen. Mikor az emberi akarat megegyezik végre Isten akaratával. Ez az összhang váltja ki a csodát. Amikor az ember a saját érdekében, a saját szempontjait, a saját szemszögét tartja csupán szem előtt, és a saját erejéből akar mindent elérni, akkor úgymond elfogy a bor. A bor a lakoma fontos kelléke. A Szentírásban is az öröm és az élet szimbóluma. Amikor túlságosan el vagyunk magunkkal, és önmagunk kerülünk a középpontba, észrevétlenül is elfogy belőlünk az élet. Elfogy a bor, mert magunkra építettünk. És ekkor, ebben az értelemben kérhetjük a szent emberek közreműködését, ami nem azonos a befolyással, csak tisztaságuk által felgyorsulhat Isten megnyilvánulása. A szent és tiszta embereken keresztül átragyog Isten dicsőségének fénye. Imáink által tehát nem befolyást gyakorolunk Istenre, ez rossz megközelítés lenne, hanem fokozatosan alakul ki az a belső készség, hogy készek legyünk befogadni Istent, aki általunk és velünk együtt szeretne megnyilvánulni. Isten rejtetten mindenütt és mindenben ott van, de nem mindig tapasztaljuk meg. Amikor úgymond megérett bennünk az idő, akkor cselekszik. Ez történik a mennyegzőn is. Fontos szempont aztán az is, hogy Jézus nem tudott mindig csodát tenni. Az emberi közreműködés ugyanis elengedhetetlen. Nem véletlenül mondja Mária, tegyetek meg mindent, amit mond. Istennek szüksége van lábainkra, kezeinkre, szánkra, mosolyunkra. Jézus első csodája egy mennyegzőn történik. Érdemes felfigyelni arra, hogy a menny szó benne van abban a lakomában, ahová Istent meghívják. Isten az öröm pártján van, velünk örül. A lakoma képe egyébként is nagyon gyakori a Szentírásban. Isten mindig meghív lakomájára, ahol ő maga szolgál fel nekünk. A lakodalom nem rossz, ha a mennyegzőt követi. Ezért hívjuk Jézust mindig, hogy legyen vendégünk. S ha tudatossá válik, hogy ő már itt van, akkor bennünk és általunk kinyilvánulhat a csoda, és megnyilvánul Isten dicsősége. Legyünk neki és egymásnak is munkatársai.
Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved. Kied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Újra és újra felmerül a kérdés, mi a keresztények feladata és az egyház küldetése egy adott korban, társadalmi helyzetben. Egyesek szerint a krisztusi tanítás a lényeg. Ha az igaz, örökérvényű és üdvösségre vezető tanítás elhangzik Jézusról, akkor minden nehézség megoldódik, minden a helyére kerül. Ők azok, akik minden erejükkel és minden eszközzel hirdetik az evangéliumot. Mert ha a Jézusról szóló üzenet mindenkihez eljut, és ennek hatására az emberek minél nagyobb számban megtérnek, akkor a világ jobbá lesz. Az egyház küldetése az, hogy minél többeket megmentsen az örök életre. Mások úgy vélik, hogy képmutatás a hit terjesztése, amíg emberek éheznek és elnyomásban élnek, amíg igazságtalanság uralkodik a közösségek és a nemzetek között. Nem ige hirdetésre van először szükség, hanem hiteles keresztény cselekedetekre, gyógyításra a kórházakban, az elnyomás felszámolására, a szegények megsegítésére. Szerintük az egyház elsődleges feladata az igazságosság és a béke előmozdítása. Egy harmadik vélemény szerint Isten országának szolgálata elsősorban az imádság, a világtól való visszavonulás, a szemlélődés. Azzal tesszük a legtöbbet, ha Istent keressük minden körülmények között, akinek szeretete mindent átjár. Akkor fog jobbá válni a világ és benne az ember, ha az egymás közötti megbékélést és a lelki nyugalmat mindenki Isten közelségében keresi. Valójában nem rangsorolnunk vagy választanunk kell. Jézus mindhármat teszi. Tanít, cselekszik és imádkozik, és minden pillanatban tudja, hogy éppen melyiket kell tennie.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 223-as, 114-es, végül pedig a 153-as számú éneke hangzik el, és még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 223-as, 114-es, végül pedig a Szent vagy Uram 153-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.